Szentlecke Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, mindaz, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás, az hazug. Az Antikrisztus az, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Mindenki, aki tagadja a Fiút, nem ismeri el az Atyát sem, és aki megvallja a Fiút, elismeri az Atyát is. Amit kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek a tanítás, amely kezdettől fogva hallottatok, akkor ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. Az ígéret pedig, amely Jézus ehhez fűzött, az örök élet. Ezt azok miatt írtam, akik félrevezetnek titeket. Maradjon meg bennetek a tőle kapott kenet, vagyis a Szent Lélek, akkor nincs szükségtek más tanítóra, hiszen az ő kenete megtanít benneteket mindenre, és ez igaz, s nem hazugság. Maradjatok tehát ő benne, amint tanította. Gyermekeim, maradjatok meg most ő benne, hogy amikor majd megjelenik, bizalommal lehessünk iránta, és ne szégyenüljünk meg az ő eljövetelekor. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És veletek.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség néked, Istenünk.
Keresztelő János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a Messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy, nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy, mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? János ezt felelte, a pusztában kiáltó hangja vagyok, egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték, miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt, én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll, akit nem ismerek, nem ismertek, és aki utánam jön, s akinek még a sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A papok és leviták kérdését hallva fölmerül bennünk, vajon milyen hangsúllyal tették föl a kérdést a keresztelőnek? Lekezelően, hogy jözte ahhoz, hogy ilyen szertartásokat találj ki, és az embereknek prédikálj? Vagy talán dühösen és számon kérően, hogy merészelsz prédikálni és fölfordulást okozni? Nincs elég bajunk a rómaiakkal amúgy is, és akkor te még az embereket mozgósítod, amiből akár lázadás is lehet? De lehet, hogy a hivatalos tanítók fölényével és fölsőbségük tudásával kérdezték. Engedélyünk nélkül tanítasz, milyen földhatalmazással teszed ezt, honnan való vagy és kiküldött. De az is meg lehet, hogy prófétát láttak benne, és ilyetten tudakolták, hogy vajon Isten kiválasztottja lenne ő. Hát, ha az lenne az igazság, amit az emberek már annyira várnak, és amit olyan sokan rebesgetnek, eljött a Messiás. Meg kell tudniuk, mert akkor a főpapoknak is ide kell jönniük, és tisztelegni Isten küldöttje előtt, és megszerezni a jó akaratát. Érdekes lenne megtudni, hogy vajon mit tettek volna, ha a keresztelő azt állítja, hogy ő a Messiás. Biztosan eljöttek volna hozzá, hiszen korábban a főpapok egyáltalán nem vették sokba a prófétákat. Talán csak Jeremiás volt a kivétel, akit üldöztek és próbálták elhallgattatni, mert büntetésről és fogságról jövendőlt. Ezt tették volna a Messiással is. Valami hasonlóra gondolhatott keresztelő Szent János is, mert valójában nem adott választ a kérdésükre. Nem igazolta magát, nem hivatkozott az őseire, sem a származására. De aggodalmukat látva megmondta, hogy kicsoda nem. Ő nem a messiás. Csak amikor tovább faggatták, árult el valamit a küldetéséből. A pusztában kiáltó hangja vagyok. A küldöttek nem sokat érthettek ebből, mert tovább kérdezték őt. De nem is nagyon érthették János asszociációját. Ő arra gondolt, amit Izaiás jövendőlt, amikor a fogságból tér vissza a nép. Letelt a büntetés ideje, és Isten irgalma abban is megmutatkozott, hogy séma úton, vagyis akadálytalanul akarta hazavezetni népét a nekik adott földre. Az Úr útját készítették ilyen módon, hiszen majd a hazatérők építik föl újra Isten templomát, hogy az emberek között lakhasson. De Isten nem kőházban akart lakni, hanem az emberi szívekben, szeretetükben. Ezt az utat pedig csak a bűnbánat készíthette elő. De hogyan is gondolhattak volna bűnbánatra azok, akik magukat tökéletesnek vallották, és mélyen lenézték a bűnösöket, akikkel még csak szóba se álltak. Miután a küldöttek nem tudtak meg sokat János személyéről és küldetéséről, más oldalról próbálták kipuhatolni, hogy ki ez a furcsa ember. A kérdés, miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a messiás, sem Illés, sem a proféta? Az nyilvánvaló, hogy a küldöttek nem használták ezt a szót, keresztelés. Ezt már csak mi használjuk, miután az Úr Jézus a kereszten megváltott minket. Ők az alámerítést kérdezhették, vagy a lemosást. Ezt a kifejezést találjuk a zsidókhoz írt levélben is. Járuljon Krisztushoz őszinte szívvel, teljes hívő bizalommal, hiszen a rossz lelkiismerettől megtisztult a szívünk, és testünk is tiszta vízben mosdott meg. Szent Pál pedig a kettőt együtt használja, amikor elmondja a történetét a nép előtt. A megtérésekor Ananiás így biztatta rajta, hogy a keresztség által mosd le bűneidet, és hív segítségül az ő nevét. Maga a lemosás egyáltalán nem volt új dolog a zsidók életében, hiszen a mózesi törvény előírta a főpapnak, de a papoknak is, hogy meg kell fürdeniük, mielőtt a templomi szolgálatot megkezdik. De a zsinagógák mellett is voltak úgynevezett mikvék, kis mosdómedencék, hogy tisztán léphessenek az imaházba. Ezekben folyó víznek kellett csorognia, hogy igazi legyen a lemosás. Keresztelő János újítása abban állt, hogy a lemosás szertartását önállósította, elszakítva az imaháztól, és egyben bensőségessé is tette azáltal, hogy nem elégedett meg a külső szertartással, hanem bűnbánatot is követelt mellé. A kérdés lényege tehát az volt, miért és milyen megbízatással mossa meg az embereket, ha nem Isten hivatalos küldöttje. Igazi, nekik megfelelő választ most sem kapnak, hanem egy proféciát. Hamarosan nem vízben kell megtisztulni, hanem a Szentlélek által. Nyilván ezt a választ sem értették meg a küldöttek. A főpapokat nem csak azért érdekelte János mozgalma, mert tömegeket mozgatott meg. Ahogyan Szent Lukácstól tudjuk, tömegesen mentek hozzá, és nem csak a komolyan vallásosnak tekintető emberek, hanem még a vámosok és a katonák is. János föllépése, mondhatni, népmozgalommá növekedett. Ezt mutatja az is, hogy még tanítványok is csatlakoztak hozzá. De a feltűnő János kinézete és életmódja volt. Nem véletlenül írja le őt Szent Máté. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípője körül pedig bőrövet. Eledele pedig sáska és vadméz volt. Ebből az öltözetből nyilvánvaló volt, hogy nem valamelyik írástudó iskolájához tartozott, és ilyen fölkészültséggel adott tanítást, hanem olyan ember, aki önként kivonult a társadalomból, és függetlenítette magát minden csoporttól. Lehetett akár próféta is, vagy Isten kiválasztottja, de akkor igazolnia kellett volna magát a hivatalos tanítók előtt. Ezért kérdezték, ki vagy te. Lehet, hogy a vezetők úgy gondolták, ruha teszi a prófétát. Ha pedig nem vallja magát prófétának, akkor meg még veszélyesebb. Ezt a híresztelést már maga az Úr Jézus idézi. Eljött János, nem eszik és nem iszik, azt mondják róla, ördöge van. Úgy látszik, ez lehetett az általános elintézési módja mindazoknak, akiket nem tudtak beskatujázni a zsidó vezetők. Az ilyet ki kell közösíteni, mint a leprásokat vagy a vámosokat. Ezért próbálkoztak az Úr Jézus csodáit és ördögűzéseit is így megbélyegezni. Ha nem azt teszi, amit a vezetők mondanak, akkor Belzebubbal paktál, és jobb messzire elkerülni. De az emberek széles körben inkább hittek Jézus gyógyításainak, illetve János szigorú tanító szavainak, mint a hivatalos álláspontnak. Nem elkerülték őket, hanem tömegesen gyűltek köréjük. Keresztelő János nem magyarázkodott a főpapok küldöttei előtt, de vajon ő tudta, hogy ő kicsoda? Ez nem lehet kétséges előttünk, nem csak a most hallott válaszaiból derül ez ki, hanem nyilván az eddigi élete is mélyen a lelkébe vésre azt, hogy mi az ő hivatása. Annak ugyanis, amit a születésekor megállapítottak róla mindazok, akik a körülményekről hallottak, benne még mélyebb nyomokat hagyott. Ezt állapították meg, vajon mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr volt vele. Az pedig, hogy magzatként találkozhatott Istenével, és a Szentlélekkel eltelt édesanyától született, még meghatározóbb volt az életében. Az evangelista erről szikáran csak annyit jegyez föl, a gyermek növekedett és lélekben erősödött, a pusztában élt addig a napig, amíg nyilvánosan föl nem lépett Izraelben. Már csak ezért sem tudhattak róla semmit a főpapok. Neki azonban bőségesen volt módja elmélkedni mindazon, amit Isten várt tőle. És ez nem csak az ő elgondolása volt, hanem Isten nyílt szava. Erről ő magával, aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, megmondta, akire látott, hogy rászáll a lélek és rajta is marad, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. A pusztában tehát igen intenzív kapcsolatban volt ő Istennel, azzal, aki őt szüleinek adta, hogy aztán lefoglalja önmagának. Nyilván ezek az élmények éltették őt a börtönévek alatt is. Éppen ennek a kisugárzása az isteni igazság erejének lett a fogja bizonyos mértékig Heródes Antipász is. Hiszen ezt jegyzi föl róla Szent Márk, Heródes félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Jánosban ott működött a Szentlélek, éppen ezért pontosan tudta, hogy mi a feladata, és kinek készíti elő a lelki terepet. Ezért nem támad benne semmi féltékenység, amikor az Úr Jézus működésének megkezdéséről hallott. Belső biztonsággal nyugtatta féltékenykedő tanítványait, és jelentette ki előttük, az a vőlegény, aki a mennyasszony. A vőlegény barátja csak ott áll a vőlegény mellett, hallja a szavát, és szívből örül neki. A főpapok kíváncsiak voltak Jánosra és működésére, de azt a fáradtságot már nem vették, hogy föl is keressék őt. Ha Heródes igaz embernek tartotta őt, akkor talán a főpapokban is lehetett annyi lelkiség, hogy érdeklődjenek iránta. De nem csak küldöttek által, mert hiszen Jánosnak híre egyre növekedett az emberek között, és mindenki prófétának tartotta őt. Ők mégsem tudakozódtak tüzetesebben. Ez is egy olyan momentum, ami megmutatja, főpapságuk csak hivatal volt, nem pedig lelki szolgálat Istennek. Ők kérdeztették Jánostól, ki vagy te? De nem mentek hozzá, mert hát ha ő neki szegzi a kérdést a főpapoknak, ki vagy te? Ez már a lelkiismeretbe hatolt volna, ezért inkább elkerülték őt. Nem akartak találkozni egy igaz és szent emberrel, és ez is bizony árulkodó jel. De nehogy a főpapok lelki sorsára jussunk, nekünk magunknak is föl kell tennünk a kérdést, mégpedig önmagunknak szegezve, ki vagyok én. A tényeket ismerjük magunkról, meg vagyunk keresztelve, imádkozunk, járunk templomba. De mennyire változtatott ez meg bennünket? Birtokolom az Isten gyermekséget, de valóban Isten gyermeke vagyok? Atyámhoz fordulok a dolgaimmal, vagy csak általában Istentől várom a segítséget? Személyes kapcsolatban vagyok a mennyei atyával, és teljes bizalommal fordulok hozzá. Bennem is működik a Szentlélek, sőt a temploma vagyok, mennyire vagyok szent hely ebben a világban, ahonnan sugározhat az Isten jósága. Ne a rendkívülségem, hanem éppen a mindennapiságom keltse föl másokban azt a kérdést én rólam, ki vagy te? Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent nevének litániáját imádkozzuk.